Folytatjuk műsorunkat. A második részben Bessenbacher Kornélnak, az SPB privátbankárának azt a kérdést teszem fel, hogy ha az amerikai, illetve az európai részvénypiac oldalazik, esetleg visszaesik, akkor a kötvénypiacon hol lehet jó hozamot elérni? Köszöntöm itt a stúdióban Bessenbacher Kornélt, az SPB privátbankárát. Szervusz, Kornél!
Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Hogy látja az SPB, vajon a következő egy-két évben jobb szétteríteni a portfóliót és több kötvényt tartani, mint részvényt? Vagy hallgatni kell Ray Dalio vagy Ray Dalio milliárdos tőkebefektetőre és egyben a világ legnagyobb hedge fondjának alapítójára, aki azt mondta, hogy inkább készpénzt tart kötvények helyett. Elég érdekes megállapítás.
Valóban, viszont ezt mindig úgy szoktam kihangsúlyozni, hogy egyedi stratégia kérdésköre. Melyik befektető, milyen ügyfél, milyen preferenciákkal rendelkezik, azonban mi úgy gondoljuk, hogy érdemes lehet felülsúlyozni a kötvényeket ebben az időszakban, hiszen azért látható, hogy ilyen piaci lehetőség csak ritkán adódik.
Ezek szerint akkor az SPB portfóliójában mindenképpen a kötvények túlsúlyban vannak, vagy eddig is túlsúlyban voltak, de ez egy speciális helyzet.
Ugye az SPB befektetési ZRT-t eddig is azért javarészt az ügyfelek a kötvénybefektetések miatt keresték fel, azonban ez az évek során alakult és átalakult, így kifejezetten modellportfóliók nálunk nincsenek, hanem egyedi igények, egyedi ügyfélpreferenciák és stratégiák, és ezek alapján építjük ki a portfóliókat.
Jó, de kérdés, hogy milyen hozamot lehet elérni. Kiírtam azért néhány számot, ugye egy év alatt az amerikai Dow, azaz az alapindex 12%-ot emelkedett, az S&P 500-as index, ami ugye hát mégiscsak egy alapindex, 14%-ot emelkedett. A Nasdaq már 27%-ot, és azért a DAX, a német index is 21%-ot emelkedett egy év alatt. Direkt azért ezeket mondom, és nem az évelei adatokat, mert az éveleje az mégiscsak azért 8 és fél hónap, ugye 9. hónapban vagyunk. Tehát lehetett egy év alatt ilyen kötvényhozamokat elérni például az SPB-nél, vagy az SPB által javasolt kötvényeknél?
Természetesen elérhető volt, és nem is kellett messzire menni, mert például a magyar államkötvények körében, amit már korábban említettem itt nálad, az 51G nevezetű zöld magyar államkötvénnyel egy év alatt akár 40%-ot is tudott egy befektető csinálni, úgyhogy forintban fektetett be, és nem volt muszáj euróba vagy USA dollárba befektetnie.
Tehát elméletileg ez létezett. Kérdés az persze, hogy mi időbe vett valaki, és időben el is adta, mert ha jól tudom, ha ezt a kötvényt még ma is tartja, akkor már azért nem 40%-ról beszélünk.
Hát akkor már nagyobb hozamról beszélhetünk. Így van, ugye az alapvető tulajdonságának a kötvénynek 4%-os kamatot fizet, és ugye 7% körüli hozammal forog nagyjából most a piacon, viszont az árfolyam emelkedés is lényeg egyes ilyen kötvényeknél, hiszen bőven névérték alatt 100% alatti árfolyamon tudták megszerezni a befektetők, és így akár további hozamot tudnak majd realizálni, ha tartják azért még egy fél, egy évig, akár vagy későbbi időszakra.
Jó, akkor nézzük meg, hogyha valaki az amerikai vagy az európai részvénypiac helyett a kötvényeket választja, akkor mire számíthat? Nézzük meg először, hogyha a dollárba denominált kötvényekről próbáljunk meg először beszélni.
Így van. Itt ugye több alternatívája is van a befektetőknek. Vagy vállalati kötvényeket választanak, vagy pedig a szuverén állam kötvényeket. Mi azért azt látjuk az SPB-nél, hogy egyértelműen a szuverén állam kötvények újra itt lesz az ideje, hogy valaki befektessen eléjük, hiszen olyan jó hozammal rendelkeznek, például 6,5-6,8%-os dolláros lejárati hozammal megkapható egy magyar államkötvény, vagy akár román államkötvény, ha így említjük. Az ingyenceknek akár még egy brazil is, ez kinek mi a preferenciája tulajdonképpen. Vállalati kötvény oldalon viszont még ennél markánsabb és emelkedettebb hozamokat is el lehet érni, hiszen vannak olyan kötvények, például a nyersanyagpiacon, ahol 8 vagy akár 9%-os lejárati hozamon is el lehet érni egy-egy kötvényt.
Azt hiszem, korábban, amikor beszélgettünk, és az SPB-nek volt egy februári elemzése, ami azért a kötvénypiacon azért néhány hónaposnak nevezhető. Ugye ott arról beszéltünk, hogy a legjobb beszállási pontok a bankszektorban, az autóiparban, és ugye a nyersanyagszektorban vannak, amelyek dollárban és euróban is esedékesek lehetnek. Többször említettük itt a Rabobank kötvényt, ugye, amelyik szóba jöhet. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk vállalati kötvény, és most valaki éppen arra spekulál, hogy az részvénypiac nem fog most már tovább nőni, megáll esetleg, itt még vissza is eshet, akkor mi az ajánlat?
Én azt gondolom, a bankszektor továbbra is lehet árgus szemekkel figyelni. De azért a korábbi adásban nem feltétlen beszéltünk az OTP Perpetual örökjáradék kötvényről.
Ami dollárban vagy euróban?
Euróban denominált, és ennek van egy kis története is azért, Pali, azt tudni érdemes, hogy az OTP oroszországi és ukrajnai terjeszkedése nyomán bocsájtott ki kötvényeket akkor egyértelműen finanszírozás szempontjából. Ilyen volt az OTP Opus, illetve az OTP Perpetual örökjáradék vállalati kötvény is. Ugye az OTP Opus 2021-ben visszahívták, és ennél a Perpetual vállalati kötvénynél is megvan lehetőség, hogy visszahívják minden évben egy alkalommal 100%-os árfolyamon. Viszont ugye változó kamatozásához híven, ugye a háromhavi Euriborhoz van kötve a kamatozása, illetve plusz 3%. Így már nagyjából 6,8%-os eurós kamatozásnál járunk, és mivel névérték alatt nagyjából 90%-os árfolyamon lehet megszerezni, így körülbelül olyan 7,5%-os a hozama. Azt gondolom, ez igen attraktívnak számít európai viszonylatban.
Azt hiszem az, de azért itt van egy kérdés, hogy mekkora minimális összeg, amelyért meg lehet venni, mert ha jól tudom, korábban azért ezeket a papírokat, 100 000 euró volt az alap, 100 000 volt a kiinduló pont, és nem tudom, hogy harmadolták, negyedelték, vagy valamilyen módon szabdalták ezeket.
Az Opusnál például, amit említettem, ott 125 000 per ezres volt a kereskedési mennyiség, viszont az OTP Perpetual vállalati kötvényt, az örökjáradék kötvényt már 50 000 per ezres kereskedési mennyiséggel is el lehet érni, azt gondolom. Tehát ezek alapján egy jó lehetőség lehet megfelelő attraktív hozamban egy olyan befektetőnek, aki képes esetleg névérték alatti kötvényekbe fektetni és vállalja a megfelelő kockázatot emellé.
Egyébként európai vagy amerikai bankok is kibocsájtottak olyan vállalati kötvényt, amire érdemes rárepülni.
Természetesen volt korábbi kibocsátások, és ugye az amerikai értékpapírok azért sajnos a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény felmondása miatt már azért perifériára kerültek, inkább európai viszonylatban láthattuk ezt, akár az Erste-nek a kötvényei, vagy ahogy te is említetted, a Hollandia második legnagyobb bankja, a Rabobanknak a 6,5%-os örökjáradék kötvénye, amely szintén névérték alatti árfolyamon szerezhető meg 95-96%-os árfolyam szinteken, azért ez egy 6,8%-os eurós hozamról beszélünk megint csak.
És ugye ott van még az energiaszektorban ez a DNO olajtermelő vállalat, vagy talán ott van a Volkswagen, meg a Mercedesnek is kötvénye. Ezek mind lehetséges választások.
Lehetséges alternatívák, így van.
Mi a helyzet ugye az árfolyammal? Mert az elég világos, és nagyjából be lehet lőni, hogy mennyi az éves hozam, és valószínűleg ezt az éves hozamot ki is fizetik. Ugye nem nagyon van ilyen cégeknél, nem állhat elő ilyen cégeknél, ugye nem fizetnek. De mi a helyzet az árfolyammal? El kéne mondani, mert azért nem mindegy egy befektető számára, hogy amikor megvásárolja mondjuk 90%-os árfolyam mellett, hogy mi lesz az 1, 2 vagy 3 év múlva.
Teljesen igazad van. Javarészt az emberek fejében az él a kötvényekről, hogy cashflow típusú befektetés, ezáltal a kamatozása miatt megveszem, és több éves távon, akár évtizedes távon megtartom. De nem feltétlen ez az igazság a kötvényekkel kapcsolatosan, ugyanis ha azt halljuk mondjuk a sajtóban, hogy a hozamok emelkedtek, akkor a kötvényem árfolyama esett. De fordítva az inverze is teljes mértékig megtalálható, hiszen ha hozamok csökkennek, mint ahogy Magyarországon ez történt a 10 éves és 20 éves államkötvényhozamokkal, akkor az árfolyamom emelkedik, ezáltal árfolyam oldalon is tudok én hozamot realizálni, plusz megkapom mondjuk az 51G-nél a 4%-os kamatot. Tehát ezek alapján tevődik össze az összprofit és az össznyeresége egy befektetőnek kötvény oldalon.
És most a belátható időn belül árfolyam kérdésben mire lehet számítani? Ugye azt tudjuk, hogy az amerikai központi bank, a Fed az nagyjából a kamatemelési ciklus végén tart. Lehet, hogy egyszer még emel, netán kétszer, de inkább a vége felé tart. Ugye az Európai Jegybank azt mondta, hogy talán itt van a vége a kamatemelési ciklusnak. Tehát lehet arra számítani, hogy most stagnálnak az európai és az amerikai kamatok, és akkor jön a csökkenés, és akkor áll elő ez a helyzet, amiről beszéltél? Tehát az árfolyam akkor javul, emelkedik, azaz egy befektető számára kedvezőben alakul?
Valóban, nagyon jól látod a helyzetet, ez teljes mértékig így van. Mi is így gondoljuk az SPM-n belül, hogy megfelelő lehetőség lehet most kötvényekbe átvándorolni, akár részvényekből, akár, és felülsúlyozni azokat egy kicsit, a kötvényeket.
Mi a helyzet a magyar állampapírokkal? Nézzük meg azt, mert ugye korábban egy évvel ezelőtt elég világos volt, hogy milyen állampapírt kell venni, ami akkor, mit tudom én, infláció követő, plusz még egy, esetleg másfél százalékos hozam. Tehát ha tavaly valaki jó kézzel nyúlt bele, akkor mondjuk ebbe az évben 20%-os hozamot is elér. De hát lassan azért csökken a magyar infláció, és ha mind a ketten jól tudjuk, hogy jövőre már 6%-os inflációt tűzött ki ugye a monetáris tanács, illetve a Magyar Nemzeti Bank, ilyenkor hogyan lehet változtatni, vagy pedig tartani kell, vagy esetleg más stratégiát kell választani?
Én azt gondolom, nem konkrétan csak egy értékpapírban kell gondolkozni. Szélesen diverzifikálni és allokálni a magyar államkötvények között is. Nyugodtan lehet prémium állampapírt tartani, egyértelműen lehet akár a rövidebb lejárató, háromhavi buborhoz köthető 2027/B, 2029/B értékpapírokból választani, lehet akár a 2032-es zöld kötvényt választani, vagy akár egy hosszabb lejárató, akár 20 éves lejárató, 41 aladár jelzésű értékpapírt is lehet tartani. Ezek mind forint alapon. Ha valaki euróban vagy dollárban szeretné, azokra egyértelműen ott vannak a repun államkötvények, most is egy sikeres kötvénykibocsátáson vagyunk túl euró oldalon, 5,375%-os kamatozással 2033-as lejárattal lehet megszerezni. Most azt gondolom névérték körüli árfolyamon.
És ez a másodlagos euróban piacon forog?
Egyértelműen, és likvidek, azt láthatjuk. Attól függetlenül mi az SPB-nél azt tartjuk mindig a szemünk előtt, hogy egy-egy új kibocsátás esetén mindig megvizsgáljuk az első időszakokat, mennyire likvidek, és csak utána lehet azt gondolom beilleszteni egy-egy portfólióba, addig figyelő listára helyezni, és utána megfelelő stratégia alapján lépni majd adott időszakokban.
Ahogy hallom az elemzésedet, az az érzésem, hogy azért a 2023 vége, 2024 vége, vagy 25 eleje inkább a kötvényekről fog szólni, mint a részvényekről, vagy pedig ez csak egy pillanatnyi állapot. Azért is kérdezem ezt, mert műsorunk első részében Oszkó Péterrel, az Oxo elnökével beszélgettem, aki kicsit irigykedve mondta, ugye, hogy a finanszírozás egyre nehezebbé válik, mert a befektetők inkább kötvénybe mennek át, és mondjuk nem azokat a befektetéseket próbálják finanszírozni, amely kategóriában ő is van, vállalati kategória, stb. Tehát lehet, hogy az SPB számára a kötvények aranykora jön el, az aranykor persze nem 10-20 éves, hanem egy rövidebb távon, így lehet, vagy pedig ez se biztos.
Biztos, hogy sosem lehet igazán mondani, akár elképzelhető. Volt már egy szép aranykor azért a 2019 előtti időszakban, de azt gondolom valóban jól látod a helyzetet, azért az alapkamatok csökkentésével eljöhet egy olyan aranykor a kötvények piacán, amikor azt lehet mondani, hogy akár magasabb hozamot el lehet érni majd, és jobb nyerességet és profitot is, mint akár egyes részvényekkel. De én azt gondolom, minden befektetőnek érdemes azt átgondolnia, nem szabad csak 100%-ig egy-egy adott eszközcsoportba fektetni pénzét, nyugodtan szélesebben diverzifikálhat és gondolkodhat, és kockátokat osszon is, meg én azt gondolom egyaránt.
Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként portfóliót teríteni kell. Megnéztem egyébként nemrég, hogy az alapkezelők például portfóliukat hogyan terítik, és azt láttam, hogy nagyon az alapkezelőknek nagyobb része a kötvényeken belül a magyar állampapírokat részesíti előnybe, de van aztán néhány alapkezelő, amely elég jelentős külföldi kötvényt is kézbe tart. Az SPB ebből a szempontból hogyan állítja össze a stratégiát, vagy mit ajánl a befektetőnek, mert nyilván a befektető forint állampapírt akar venni, akkor nem biztos, hogy lebeszélitek erről.
Igen, az SPB-nél...
Hát van egy koncepció nálatok, vagy pedig hát a befektető dönt.
Egyéni preferenciák és a befektető dönt a végén. Természetesen, ahogy megérkezik és az SPB-nél ügyfél lesz, megismerjük azért az élettörténetét, befektetési tapasztalatát, és onnan közös erővel egyértelműen eldöntjük, hogy milyen irányba lenne érdemes mozogni. Azt gondolom, nem feltétlen érdemes csak egyes instrumentumokba gondolkodni. Érdemes akár rövid kötvények, közepes lejáratú, hosszabb lejáratú kötvények, de akár a részvény oldalon növekedési vagy value alapú, érték alapú részvényekbe. Tehát javarészt mi ezt a szemléletet próbáljuk átadni az ügyfeleknek, és így edukálni őket.
Egyébként ebben a mostani gazdasági helyzetben a hosszú kötvények adott esetben nagyobb kockázatot és nagyobb hozamot is jelentenek?
Egyértelműen kijelentett.
Mert ugye az előbb beszéltünk arról, hogy ugye 41-es lejáratú állampapírral mi a helyzet, ahol nagyon-nagyon jónak nézett ki, de aztán egy év alatt változott a helyzet. Tehát amikor ilyen változó világ van, akkor egy ilyen hosszú távú kötvény nagyobb kockázatot jelent, viszont esetleg nagyobbat lehet nyerni rajta?
Valóban nagyon jól gondolod. Egy hosszabb lejáratú értékpapírnál mindig volatilisebb az árfolyam mozgás, sokkal érzékenyebb bizonyos hatásokra, és a kamatpolitika markánsan befolyásolja a kötvények mozgását is. Ezáltal minél hosszabb a lejárat, azért látható az, hogy a változékonysága az árfolyamnak magasabb egyértelműen, illetve azért a duráció is számít azért a kötvények esetében az átlagos hátralévő futamidő. Tehát láthatunk olyat is, például egy osztrák államkötvénynél 2120-as lejárattal napon belül 5-6%-ot mozoghat föl vagy lefelé is az árfolyam.
És ez mit a kereslet kínálat?
Egyértelműen. Hatalmas forgalom van benne, nagyon sokan keresik, intézményi befektetők is folyamatosan vásárolják akár a világszerte a piacon, és ebből adódóan egyértelműen.
Hogy látod, hogy aki most szeptember közepén, szeptember végén akar befektetni, jelentősebb összeghez jut, és úgy dönt, hogy forint alapú befektetést tesz, annak milyen lehetőségei vannak?
Azt gondolom, első körben meg kéne kérdezni tőle, hogy milyen tapasztalata van forintba vagy devizába, illetve milyen tapasztalatokkal van megáldva, tehát inkább részvénypreferenciái vannak, vagy kötvénypreferenciái.
Egyébként inkább a deviza befektetést ajánljátok? Számítva arra, hogy a forint inkább gyengülni, mint erősödni fog?
Nagy százalékban állunk alapból is az SPB-t, a deviza befektetések miatt keresik az ügyfelek. Angol font, amerikai dollár, euró, tehát ebből van azért javarészt több az ügyfelek igényeiből, de van egy 20%-os réteg, aki viszont forintba szeretne befektetni, és azoknak megfelelő lehetőség egy-egy diszkontkincstár, vagy az előbbiekben is említett értékpapírok egyike akár.
A diszkontkincstár jegy azért nagyjából olyan 10% alatti, vagy 9-10% körüli hozamot tud.
Olyan 9-10% körüli hozam, igen, de egyre inkább látható az is, hogy ott is azért megy lefelé a hozam.
Lefelé. És hogyha valaki most tényleg devizába megy, és azt mondja, jó, deviza, de magyar állampapír, akkor mire számíthat?
Látható az, hogy növekedésre számíthat árfolyam oldalon. Igazából azt látjuk, hogy a magyar államkötvények jó kamatozása van is, tehát azért most a 2027-es Repun az egy 5%-os kamatozásra megadott értékpapír, illetve ami most kibocsátásra került 2033-as, pedig 5,375%-os kamatozású kötvény, tehát 5% feletti, vagy 5% körüli hozammal tudnak az ügyfelek befektetni, annak ellenére, hogy árfolyam növekedési potenciál is van ezekben az értékpapírokban egyaránt.
Tehát azért 5-6-7%, tehát magyarul a korábban azt hiszem volt egy olyan, hogy az EMAP-nak volt egy 3 éves, 4 éves kamatfizetésű Euriborhoz kötött változó kamatozású és euróban denominált lakossági állampapírja. Korábban voltak azért ilyen 8-9-10%-os papírok is. Ma már ez álom?
Ma már ez azért álom valóban, vagy sokkal nagyobb kockázatvállalással lehet elérni ilyen magasabb hozamú papírokat. Ez a vállalati kötvények piaca egyaránt. Most a szuverén kötvényeknél látható ez az 5-6-7%-os hozamszint körülbelül, amin el lehet érni ezeket az értékpapírokat. De azt gondolom, még így is nagyon attraktívak lehetnek ezek a befektetések, hiszen gondoljunk egy 10 éves német államkötvényhozamra, amely 55%-ot emelkedett, úgymond, tehát ennyit esett az árfolyama ennek az értékpapírnak. Tehát azért ahhoz képest azért az 5-6% mégiscsak egy másabb hozamszintet mutathat.
Jó, hát ez a kockázat, amiről beszéltünk korábban. Azt hiszem, hogy ez a kis beszélgetés is utalt arra, hogy hetek, sőt napok alatt is néha változhat egy befektetőnek, vagy egy befektetésnek az állapota, ami részben ijesztő, részben talán viszont, hogy is mondjam, esélyt ad.
Így, ahogy mondod, egyértelműen, viszont azt nem szabad elfejteni, hogy kötvénybefektetés során nem egy-két hetes spekulációról van szó. Itt azért több évre vásárolják a befektetők a kötvényeket, és szerintem ez így is van jól, maradjon meg a cashflow jellegű befektetése egyértelműen a kötvényeknek.
Köszönöm az elemzést Bessenbauer Kornélnak, az SPB privátbankárának, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm neked is, hasonló jókat.
A műsor végén felhívom figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónak.